Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megkezdését a 62. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük el. A 62. Zsoltárunkat a 24. Zsoltár dallamára énekeljük, tehát az első verszakot énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és a 338. dicséretünkkel folytassuk tovább, énekeljük el valamennyi verszakait, 338. számú énekünk, lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem.
Thank you.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg figyelmesen Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetéből. A 7. fejezet 51-től 60-ig terjedő versszakait olvasom. Ebben a fejezetben arról hallunk, hogy Istvánt, az első keresztény vértanút hogyan fogják el, és hogyan kergetik halálba. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. Isten tegye áldottá az ő igéjét most délelőtt is itt közöttünk, hogy szóljon erővel, hatalommal, elérjen a mi szívünkig, és mi az ő dicsőségére tudjuk azt fordítani, kamatoztatni. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy újra összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba meghallgatni a te igédet. Urunk, köszönjük, hogy nem csak a testünkre, hanem a lelki életünkre is gondod van, szólsz, beszélsz velünk, és mindig azt adod igédben számunkra, amire a leginkább szükségünk van. Mi gyakran úgy véljük, hogy eljövünk ide a templomba, meghallgatjuk az igét, de aztán el is felejtjük, hogy ott miről volt szó. Eljövünk megszokásból, hagyományból, itt ülünk a te házadba, mert azt mondjuk magunknak, és talán másoknak is, milyen szép a vasárnap, hogyha templomba töltjük azt az egy órát. Urunk, most szeretnénk úgy itt ülni ezen az Isten tiszteleten, hogy elfeledkezünk minden gondról, bajról, és egyedül a te igédre figyelünk. Tudjuk, hogy a Szentlélek Isten tudja elvégezni ezt a szívünkbe, hogy valóban csak tere át figyelhessünk. Imádkozunk, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szívünket, és engedd, hogy most csak a te igédre figyeljünk. Áld meg az ige hirdetőjét is kegyelmedből, Jézus nagy nevéért. Amen. A 451. dicséretünket énekeljük el, annak az első versszakát igehirdetésre készülve, 451. dicséretünket. Ezt az énekünket a 256. énekünk dallamára énekeljük. Tehát 451. első versszak. Száma nincsen, Uram, jó téteményeidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Thank you.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje most ezen a vasárnapon az előbb hallott ige szakasz mellett Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk. Az első rész 18. versétől a 21. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap Isten tiszteletünkön már olvastuk Pál apostolnak ezt a felforrósodott hangvételű könyörgését a gyülekezeti tagokért. Azért is imádkozik itt többek között, hogy lássák meg, milyen mérhetetlenül nagy az Isten hatalma rajtunk hívőkön. Különösképpen is megmutatkozott ez Jézus feltámadásában. Az ő feltámadásával azonban nem befejeződött valami, hanem éppen, hogy elkezdődött valami, valami egészen más, valami hatalmas, nagyszerű. Az Isten hatalma munkája ugyanis folytatódik a benne hívők életének a megújításában, és majd kiteljesedik az utolsó napon, a feltámasztásukban. Az apostol azonban, ahogyan most azt hallottuk, arról is ír, hogy ugyanezzel a hatalmával ültette Isten Jézus Krisztust a jobbjára a mennyben, és tette őt az egyház fejévé. Hitvalló őseink a heidelbergi KT-ban ezzel kapcsolatban ezt a kérdést tették fel. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? És ezt a választ adták rá. Először, hogy Szent Lelk által miránk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Mennyire gyakorlatilag gondolkoztak őseink, mit használ nekünk? Tették fel a kérdést. Isten mérhetetlenül nagy hatalmával Jézus Krisztus mindenek fölé emelte, de mit jelent ez számunkra? Mennyiben szól ez rólunk? Rólam és rólad, kedves testvérem. Nézzük meg most ezen a mai Isten tiszteleten ezt, az apostolok cselekedeteiről írott ige szakasz alapján, hogy hogyan is szól hát ez rólunk. Mit is jelent ez számunkra? Őseink, hallottuk, ezt a választ adták a kérdésre. Először, hogy Szent Lelk által miránk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Istvánról azt jelzi fel a Szentírás, hogy hittel és szentlélettel teljes férfi volt. Az első pünkösd után létrejött gyülekezet tagja volt. Azok közé tartozott, akik hittek Péter apostol pünköskor elmondott beszédének. Komolyan vették e szavait is. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Urrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. s szembe mertek nézni az ebből következő ténnyel, ha ez így van, akkor ők elveszett emberek. És ezért jelentett számukra igazán örömhírt az, amit Péter válaszolt a mit tegyünk hát kérdésükre. Térjetek meg, és kereszteltetjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ezek szerint van kegyelem az elveszettek számára. Akkor hát ragadjuk meg ezt a kegyelmet minél hamarabb. Akik pedig hittek a beszédének, megkereszteltettek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Olvashatjuk róluk a Szentírásban. A hitnek folytatása mindig az engedelmesség. A Szentírás tele van erről szóló tanítással. A hit mindig egyben engedelmesség is. Ha elhiszem azt, amit az Úr Jézus mond, akkor elkezdem cselekedni. Akkor is, hogyha én olvasom a Szentírásban az ő szavait, akkor is, hogyha másokon keresztül, ige hirdetésen keresztül szólít meg engem. Hogyha Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor már nyújtom is a hitem kezét, és azt mondom, Uram, kérem szépen tőled ezt az életet. Vagy legalább azt kérem tőle, mutassa meg nekem, mi az akadálya annak, hogy igazán enyém legyen az ő élete. A hit az az érzékszervünk, amivel az élő Krisztust, az ő valóságát érzékelhetjük. Mint ahogyan az órunkkal az illatot. Hiába hallgatóznék én itt kint a kertben, amikor a rózsák nyílnak, a fülemmel biztos, hogy nem fognám fel az illatokat. Egy Bach kantátát pedig nem szagolgatni kell, azt hallani kell, mert azon a csatornán keresztül érkezik be hozzánk. A Krisztus valósága pedig a hitnek a csatornáján érkezik be. És hogy a hit mennyire engedelmesség is, arra egyetlen mondatot hadd idézzek még a Szentírásból. Aki hisz a fiúban, olvashatjuk János evangélium a 3. fejezetében, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Eszerint az igevers szerint nem akkor haragszik meg Isten ránk, hogyha nem hiszünk neki, vagy engedetlenek vagyunk, mert már úgy születtünk, hogy az Isten haragja van rajtunk, és ez alól akar minket Jézus Krisztus kihívni, hogyha nem megyek, ha nem hiszek, akkor az Isten haragja marad rajtam. Akkor az igazságos ítéletet nekem kell elszenvednem. Az evangéliumokból azonban azt is megérthetjük, hogy a benne való hit viszont közvetíti az örök életet. De ez azt is jelenti, hogy az örök élet vagy ezen a földön már a miénk lesz, vagy nem lesz miénk soha. Mert azt csak addig kaphatjuk meg tőle, amit képesek vagyunk hinni. A halálunk után már nincs sorsváltoztatási lehetőség. Olvastuk Istvánról azt, hogy azok, akik nem hittek Jézus Krisztusban, hamis vádakat hoztak fel ellene, felindították ellene a népet, s a nép tagjai elkezdtek dühösködni, fogukat csikorgatták, majd rárohantak, és kihurcolták őt a városból, hogy megkövezték. Elszabadult a pokol, agresszív indulatok törtek elő. Ezeknek az indulatoknak különféle formáit sajnos mi is jól ismerjük. Félelmetes, amikor bennünk lobbannak fel ilyenek. Fájdalmas, amikor magunk körül tapasztalunk ilyet, vagy amikor másoktól szenvedünk el ilyeneket. Miközben elszabadult a pokol, ott István körül, ő azonban valami mást is átélt. Így olvastuk a Szentírásból, megnyílt az ég számára. Miközben elszabadult a pokol, aközben megnyílt az ég. Láthatjuk azt, hogy István számára a menny valóság volt. A hit valóban realitás. Éppen annyira, mint a föld, vagy a földön lévő gyűlölködés. Látta Jézust az Istennek jobbján. Úgy nyílt meg neki az ég, hogy az ő szíve és szeme nyílt meg. A körülötte lévő gyűlölködő, agresszív emberek nem látták a megnyílt eget. István azonban látta. Boldogok, mondta Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor itt járt a földön, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. István is boldog volt. De vajon mi testvérek hisszük-e ezt, amit a hitünkkel foghatunk fel? Megragadjuk-e ezt? Talán az eszünkkel már sok mindent tudunk. Talán tudjuk, hogy mit kell hinni. Lehet, hogy igéket is tudunk idézni már a Szentírásból. Talán még bizonyos KT kérdéseket, vagy az arra adott válaszokat is el tudnánk mondani. De ha igazán hinnénk, akkor nem lennénk úgy kétségbe esve az életünk viharaiban, mint amennyire kétségbe tudunk esni. Akkor másképpen viselnénk el a veszteségeket, a kudarcokat, de másképpen élnénk meg a sikereinket is. Akkor nem mindig a mellettünk lévőket hibáztatnánk, vádolnánk életünk nyomorúságaiért. Ha igazán hinnénk, amit hiszünk, akkor egy új világ nyílna meg előttünk. Megjelenne Jézus élete bennünk. Legyen hát szívből fakadó őszinte imádság az egyik dicséretünknek a kezdő sora, hogy hinni taníts, Uram. Kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Istvánról azt is olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, hogy megválasztották diakónusnak az első gyülekezetben. A diakónusok voltak azok, akik szolgáltak az összejöveteleken, az asztalok körül. István azonban kegyelemmel és erővel telve, most a Szentírásból idézek, nagy csodákat és jeleket is tett a nép között. Úgy kapta Isten lelkét, és tőle bölcsességet, hogy az ő támadók nem tudtak vele szembeszállni. Jézus Krisztus mennybe menetele előtt mondta azt a tanítványainak, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek népem tanúim. István ezt élte át. Jézus ígérete beteljesedett az életében. Testvérek, arra, amit Jézus ígért és ígér, két lábbal rá lehet állni. Akkor is, amikor bánsz, hogy oly kevés, Istennek tetsző gyümölcse van az életemnek. Amikor azt gondoljuk, hogy én nem vagyok alkalmas azoknak az új dolgoknak az elmondására szavakkal, tettekkel, az egész életemmel, amiket Jézus Krisztusban kaptam. Hiszen a Szentlélek segítségünkre jön. Ajándékokat oszt. Az Efézusi levél 4. részében így olvashatjuk, ajándékokat ad a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus test építésére. Kegyelmi ajándékokat ad. Ezeknek az egyik neve a görögben a pneumatika. Azt pedig talán már mindnyájan hallottuk, hogy a görög Biblia a pneuma szóval Isten szent lelkét jelöli. A kegyelmi ajándékokat tehát nem arra kapja a Krisztusban hívő ember, hogy nagyobb hívő legyen, hogy legyen mivel dicsekednie, hiszen ezzel csak az óembere, a régi megromlott természete hízhatna bárkinek is, pedig annak nem erősödnie kell, hanem éppen, hogy Krisztussal együtt meg kell feszítetnie, egyre jobban gyengülnie kell. Kegyelmi ajándékok, azok a munkaeszközök, amelyeket kaphatunk a lélektől, és amelyekkel Isten szerint élve, alázatosan szolgálva mások javára, Krisztus dicsősége válik megtapasztalhatóvá. A Szentírásból azt is megtudjuk, hogy Istvánnak az arca vádlói előtt állva a menny dicsőségét sugározta. Így olvashatjuk, ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy arca olyan, mint egy angyalé. Testvérek, az ajándékokat, ugye a hétköznapi életünkben általában nem szoktuk hagyni pallagon heverni. Ha csak úgy adják, hát akkor miért ne fogadnánk el? De akkor miért van az, hogy az Isten ajándékait pedig olyan sokszor nem tudjuk igazán megbecsülni? Miért van az, hogy talán nem is kérjük őket, pedig szabad kérni, lehet kérni? Vajon szoktunk-e imádkozni Isten ilyen ajándékaiért? Szoktunk-e imádkozni Szentlélekért, hogy adja nekünk, töltse ki rám? Szoktunk-e imádkozni tőle kapott erőért, bölcsességért? Kérjetek, és adatik nektek. És aztán ugyanabban az ige szakaszban, ahol erre biztat bennünket az Úr, az is ott van, hogy ne adna szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mit használ nekünk az, tették föl egykor hitvalló őseink a kérdést, hogy Isten hatalmával Krisztust a jobbjára ültette, s őt tette fővé az egyházban. És így folytatják a választ, másodszor azt, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Hogy minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz? Hát Istvánt megölték. Hogy is van akkor ez? Isten valóban meg tud oltalmazni minden ellenség ellen. Ugyancsak az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk arról, hogy Pál apostolt, Isten egy másik szolgáját, missziói útjai során az egyik városban az ellene támadók megkövezték. Olyanok, akiknek nem tetszett az, hogy Jézus Krisztust, mint megváltót hirdetik közöttük. Hullottak a kövek Pál apostolra. A körülötte lévők azt hitték, hogy meghalt. Isten azonban talpra állította őt. Ment tovább a következő településre az apostol, mintha mi sem történt volna. Úgy megerősítette, és meggyógyította őt az Úr. Az ő hatalma ehhez is elég. Istvánt is megkövezték, és az ő földi élete ezzel véget ért. Isten hatalmán azonban nem esett ezzel sem csorba. És igazából István is megtapasztalhatta, bármilyen furcsán is hangzik ez, megtapasztalhatta azt, hogy az Isten megőrzi őt. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogyan halt meg István. Arról már volt szó, hogy ő nem csak a körülötte lévő gyűlölködést és gonoszságot érzékelte, hanem a menny Jézus Krisztusnak a jelenléte is valóság volt, éppen olyan valóság volt számára. A Szentírásból azonban azt is megtudhatjuk, és hallottuk is, hogy megkövezése közben így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd pedig hangosan felkiáltott e szavakkal, Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt. Hogy volt erre képes, ott, amikor hullottak rá a követ, hogy így imádkozzon? Hát éppen a megnyílt ég által kapott erőt István a vallástételhez is, és a megbocsátáshoz is. Ahhoz, hogy az általa tapasztalt valóságot kimondja, bármi is legyen annak a következménye. És ahhoz is, hogy amikor meggyőződéséért, hitéért bántalmazták, meg tudjon bocsátani ellenségeinek. Mindkettő meghaladja a mi erőnket. És Istvánra se úgy nézzünk, mint egy olyan pozitív hősre, aki minden körülmények között a maga erejéből meg tud állni, hanem sokkal inkább azt vegyük észre, hogy minden gyengesége ellenére azért ilyen, és azért tudott megbocsátani, és azért tudott még ott is vallást tenni hitéről, mert látta a megnyílt eget, látta Jézust az Istennek jobbján. Ezért bizonyos volt abban, hogy amikor a szíve utolsó dobban, akkor nem befejeződik az élete. Ellenkezőleg. Éppen ezután fog a legcsodálatosabb szakasza következni. Hiszen ahhoz a Jézus Krisztushoz kerül még közelebb, akit eddig is már nagyon szeretett, és aki őt is nagyon-nagyon szerette. Ahhoz a jó pásztorhoz, aki az életét adta az övéért, érte is, és akinek a hangját már ismerte, és oly sokat jelentett számára. Útmutatást, bátorítást, vigasztalást, helyreigazítást is, amikor arra volt szüksége. Ahhoz a Jézus Krisztushoz kerül még közelebb, aki legyőzte a halált és a gonoszt. Aki lehetővé tette számára is azt, hogy a rosszért ne rosszal fizessen. Aki lelke által már eddig is munkálkodott benne. István tele volt Isten iránti szeretettel, Krisztus iránti szerelemmel, az ő szent lelkével. És aki Krisztussal van tele, annak olyan tartalmat kapott az élete, amit soha senki nem tud elvenni tőle, és bármit vagy bárkit veszítsen el, mindig megmarad a tartása. Inog az ilyen ember is. Néha úgy inog, mint akit fejbevertek. Sír ő is. Előveszi a zsebkendőjét, amikor bánata van. De az élete nem omlik össze. akkor sem omlik össze, hogyha hirtelen abba kell hagyni a munkáját, amit pedig nagyon szeretett. Akkor sem, hogyha a legszebb terveit húzza keresztül éppen egy betegség, vagy valamilyen világrengés. Akkor sem, hogyha egyszerre elveszít mindent, amiért dolgozott. Mert az ilyen embernek, bár összetörhet a cserépedény, azaz a test, mint ahogyan az Istváné is összetört, de túléli a tartalom, és nála is túlélte. Túléli a tartalom, hogy ha Krisztus töltötte be ezt az edényt, azaz a szívet, az életet. Igaz hát az, amit őseink megfogalmaztak. Igen, igaz. Igaz az, hogy igen, rólunk van szó, amikor arra rácsodálkozhatunk, hogy Isten az ő hatalmával nem csak feltámasztotta Jézus Krisztust, hanem odaültette jobbjára a mennyben. És igaz, amit megfogalmaztak, arra a kérdésre válaszolva, hogy mit használ ez nekünk. Igen, először azt, hogy szent lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Legyen így kegyelméből ez a mi életünkben is. Amen. A 390. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. 390. dicséretünk, második verszaka így kezdődik. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de küzdértünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged most is azért, hogy te Jézus Krisztusban közénk jöttél, Áldunk és magasztalunk azért, hogy megmutattad benne, hogy ki is vagy te valójában, s hogy mi megismerhetünk téged, sőt, te erre hívsz, hogy egyre jobban ismerjünk meg téged, hogy lássunk téged annak, aki te valóban vagy, akinek kijelentetted magadat, hogy lássuk, hogy mi nagy a te szereteted, hogy tisztában legyünk azzal, miben is mutattad meg e nagy szeretetet, hogy lássuk Jézus Krisztust, és számunkra is ő legyen a legnagyobb ajándék. Köszönjük, hogy most is ezzel a szeretettel közeledtél hozzánk, de azért is áldunk és magasztalunk, hogy hatalmadra is egyre jobban rácsodálkozhatunk. Így is, hogy itt Isten tiszteletről Isten tiszteletre megszólítasz bennünket, olyan igéket olvashatunk, olyan igékről gondolkozhatunk, amelyek mind-mind erre világítanak rá. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégis olyan kis hitűek vagyunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan földhöz ragadtak vagyunk. Bocsáss meg, hogy nem használjuk igazán azt a csodálatos érzékszervet, amelyet pedig még használhatnánk a meglévők mellett, azok mellett, amelyekkel a látható valóságot tapasztalhatjuk. Bocsáss meg, hogyha nem is könyörögtünk még igazából a hit ajándékáért, ezért az érzékszervért, hogy fejlesztesz ki bennünk. Most arra kérünk, munkálkodj így bennünk. Kérünk téged, segíts nekünk is, hogy megláthassunk hitünk szemével, hogy megnyílhasson a szívünk, és lelki szemeink is megnyílhassanak. Hogy hadd lehessen a te személyed és a te országod is valósággá számunkra. Ne csak az legyen valóság, amit itt a fizikai szemünkkel és egyéb érzékszerveinkkel felfoghatunk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és köszönjük neked, hogy hatalmaddal te nem ellenünk, vagy nem ellenünk fordítod. Köszönjük, hogy most is ezt láthattuk meg, hogy értünk van minden, és rólunk szól minden. Segíts is ebben, hogy egész világosan láthassuk ezt, és megérthessük. Urunk, kérünk, hogy szent lelked által mindegyikünkben munkálkodj így, és könyörgünk hozzád a betegjeinkért, a testi-lelki nyomorúságokkal küszködőkért, azokért, akik most élnek át különböző viharokat, és különösképpen is imádkozunk azokért, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállniuk. Hadd láthassanak meg, Urunk, ők is téged. Hadd nyílhasson meg egészen az ő szívük is, és lelki szemeik is annak a meglátására, amit jelentesz te és a te országod és a veled való közösség. Áld meg őket, kérünk, a te vigaszoddal, békességeddel. Adj nekik erőt a tiedből. Fogd a kezüket, és vezesd őket tovább, és segítsd, hogy ők bizalommal tehessék bele, és hagyhassák a kezüket a te kezedben. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, népünkért is. Most, ezekben a napokban különösképpen is, amikor mi is kicsit megélünk ilyet is, hogy elszabadult a pokol, hogy hadd láthassák meg mind többen népünk tagjai közül is a megnyílt eget, téged, Urunk, hiszen akkor változna meg igazán az életünk, mindenkinek az élete, a kapcsolataink és minden-minden körülöttünk. Kiáltunk most hozzád, hogy légy irgalmas ehhez a néphez. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Urunk, imádságát mondjuk most együtt. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívjuk a testvéreket a ránk következő napok alkalmaira is. Most nem a megszokott rend szerint alakulnak, hiszen ezen a héten, holnap estétől kezdődően evangelizációs istentiszteletek lesznek, tehát 25-től, hétfőtől kezdődően 29-ig, még akkor is, tehát aznap este is, fél hét órai kezdettel evangelizációs istentiszteletek lesznek. Szeretném felhívni mindnyájunk figyelmét arra, hogy ezek az istentiszteletek már nem itt, a mi templomunkban lesznek, hanem az evangélikus templomban, ugyanis a héten itt azok a munkálatok, amelyekről már itt hirtattunk a testvéreknek, elkezdődnek a templomunkban. Tehát holnap estétől kezdődően az evangelizációs alkalmak egészen péntek estével bezárólag az evangélikus templomban lesznek este fél hét órai kezdettel. Zsengellér József, református lelkipásztor és teológiai tanár érkezik közénk, ő hirdeti minden este Isten igéjét közöttünk. Az evangelizációs hét bezárásaként a következő vasárnapi istentiszteletünk úrvacsorás istentisztelet lesz, az is tehát már az evangélikus templomban és fél kilenc órai kezdettel. Mint ahogy addig, amíg az evangélikus templomban lesznek az istentiszteleteink, minden vasárnapi istentisztelet fél kilenc órakor kezdődik, hiszen utána 10 órától az evangélikus testvérek tartják a saját istentiszteletüket. Készüljünk az evangelizációs alkalmakra is, és az úrvacsorás istentiszteletre is imádságos szívvel. Ma délután 4 órától családi istentiszteletet tartunk, hiszen ez a mai nap a hittan tanévnek a tanévnyitó napja. Szeretettel hívunk hát mindenkit ide délután 4 órára, a gyermekeket, vasárnapi gyermekkorás hittanos gyermekeinket és az ő családtagjaikat különösképpen is. Ez a ma délutáni családistentisztelet még itt lesz a mi templomunkban. Ez lesz tehát az utolsó alkalom most a munkák előtt, amelyet itt tartunk. Szombaton kirándulásra hívjuk a gyermekeket és családjaikat, fiatalokat is, és minden érdeklődő testvér tulajdonképpen. A kirándulás úti célja Szentendre, a Szentendrei skanzen, tehát az egésznapos kirándulás lesz. Péter Figyőt tiszteletes úrtól kaphatunk bőve felvilágosítást ezzel a kirándulással kapcsolatban, akár itt az istentisztelet végén is majd. Október 4-én, 19 órai kezdettel történelmi emlékműsor lesz a Budaörsi Városi Ifjúsági Klubban, a Református Egyházközség szervezésében. Ennek az estnek a címe Gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije. Tehát október 4-én 19 órai kezdettel kerül sor erre az emlékműsorra a Városi Ifjúsági Klubban. Készítettünk a következő fél év alkalmairól egy tájékoztató lapot, hogy megkönnyítsük a kedves testvéreknek a különböző alkalmak időpontjának az észben tartását. megtaláljuk hátul a kijáratnál. Tehát mindenkit bátorítunk, hogy vigyünk el magunkkal egy ilyen lapot, leporellót, és ezen rajta vannak ennek a fél évnek, tehát szeptembertől kezdődően egészen januárral bezárólag a gyülekezeti alkalmai. Az egyik egyháztagunk jelezte telefonon keresztül azt, hogy bizonyos berendezési tárgyak, így egy ruhásszekrény, egy hűtőgép, két fotel, valamint egy heverő a rendelkezésére áll, illetve ezeket ő szeretné oda ajándékozni annak, akinek szüksége van rá. Hogyha akár saját magunk számára, vagy ha tudunk ilyen testvérről, akkor lehet érdeklődni még ezzel kapcsolatban itt nálunk a lelkészi hivatalban. Az elmúlt héten több alkalommal is meg kellett állnunk a ravatal mellett. Elbúcsúztunk Medgyessy Miklóstól, aki 1938. november 27-én Budapesten született, és ez esztendő szeptember 1-én szintén Budapesten hunyt el. Ugyancsak most az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Tamás Jánosnét, aki 1922. szeptember 4-én Turkevén született, és szeptember 13-án Budapesten hunyt el. Most búcsúztunk el az elmúlt napokban Tőke Istvánné Ender Juliannától is, aki 1923. március 20-án Budapesten született, és ez esztendő szeptember 13-án ugyancsak Budapesten hunyt el. A Szentírás szavaival hadd kívánjak bátorítást és vigasztalást a gyászoló testvéreknek. Hívj engem segítségül, ezt mondja az Úr, a nyomorúságban, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Kívánunk békességet, erőt és vigaszt minden megszomorodott szívű testvérünknek. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után még maradjanak itt egy rövid ideig, egy rövid megbeszélésre. Az adakozás lehetőségét is említem. Tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Az elmúlt vasárnapi perselypénz 18.650 forint volt, a diakónia feliratú perselyben pedig 1.100 forint volt. Isten áldja meg valóban a jókedvű adakozókat. Most pedig a 392. dicséretünket keressük meg. 392. énekünket lapozzuk föl tehát, és az első négy verszakát énekeljük el befejezésül, a negyediket majd fennállva. 392. énekünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.